A mi segítségünk, karácsonyi ünneplésünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mindannyiunknak. Áldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. Isten kegyelméből együtt lehetünk. Emeljük fel szívünket, ahogy a régiek mondották az ilyen ünnepi alkalmakkor. Énekeljük testvéreim a 193-as számú éneket, 193. énekünket, karácsonyi énekünket énekeljük. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, fenn a magas egekben. Meg keresztény testvéreim Jézus születéséről szóló beszámolót a Lukács írása szerinti evangélium második részének első két verséből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Istennek kegyelmet egye bennünk áldottá. A karácsonyi örömhírről szóló beszámolót. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg mindenkit, együtt hallgató szóval. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunk. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és a hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát is az ő igéjéből, ahol így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 197-es számú énekünk első három szakaszának az eléneklésével. A 197-es számú ének első három szakaszát énekeljük. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem. hozzunk. Szerető Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a te lelked által összegyűjtöttél bennünket erre az alkalomra is. Tudjuk előre nagyjából, hogy mit fogunk hallani, a mindenkori jó hírt, az evangéliumot. És mégis eljövünk erre a helyre, éppen úgy, ahogy előre tudjuk, amikor asztalhoz ülünk, hogy milyen a kenyér íze, és mégis elfogyasztjuk azt, azért, hogy új erőt nyerjünk, hogy tovább léphessünk az életbe, hogy betölthessük azt a rendeltetésünket, amit reánk bíztál. Olyan jó, mennyi édesatyánk, az énekben is kifejezni hitünk legmélyebb titkát. Nem éltem még e föld színén, s te értem megszülettél. Te látod, mennyi édesatyánk, hogy milyen sokszor mennyi a panasz, az ugolódás bennünk, a világ dolgaival, vagy Isten dolgaival szembeni fenntartásaink, lázongásaink. Látod, hogy olyan sokszor nem a hálaadás szava az, ami leghangosabb mi bennünk, ami megadja minden más gondolatnak, érzésnek vagy akaratnak az irányát. Bocsáss meg ezt nekünk. Köszönjük neked az ünnep lehetőségét, azt, hogy ilyenkor, ha tereát figyelünk, csendben, imádságban, békességben, ismételten visszaállhat az életünk abba az irányba, amit tőled nyertünk. Ismét átveheti életünk meg annyi hangja, közepette a vezetést, a hálaadás hangja, valóban felfoghatatlan szeretet, hogy még meg sem voltunk a föld színén, te értünk, megszülettél. Segíts, mennyi édesatyánk, ennek az ünnepnek az egész folyamán elmélyedni ebbe az örömteli igazságba, a te szeretetedbe, a te mindeneket megelőző és követő és bennünket hordozó szeretetedbe. Segíts, hogy ez az alapérzés hassa át napjainkat és egész ünnepünket, hogy megajándékozott szeretet, általad hordozott emberek vagyunk még akkor is, ha sokszor sokféle tettünket te megítéled. Köszönjük azért, mennyi édesatyánk, hogy ebben az életet hordozó hitben fogsz megerősíteni bennünket ez alkalommal is. Mind az ige szaván keresztül, mind pedig a te kegyelmed, az Úr Jézus Krisztus látható testének, vérének látható jegyein keresztül. Áld meg közösségünket, össz össze imádságban mindazokkal, akik ezen a napon szerte a világon segítségül hívják a te nevedet. Akik így imádkoznak, Immanuel, velünk az Isten. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 197-es számú ének 5. szakaszát énekeljük. 197-es énekünk 5. versszakát. Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, melyben az ő üzenete szól mi hozzánk. Ezen a karácsonyi délelőttön a rómaiakhoz írott levél 8. részének a 38. és a 39. verseiből hallgassuk meg az evangélium szavát. Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 8. része 38. és 39. versében, hogy miképpen szól hozzánk Istenek igéje, hallgassuk meg ahhoz méltó alázatos lélekkel. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, mely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Keresztény testvéreim, Istennek legyen hála ezen a környéken. Békésen ünnepelhetik az emberek a karácsonyt, békésen teríthetjük meg az ünnepi asztalt. Valóban, különösen kedves asszonytestvéreink, nagyon jól tudják, hogy az ünnepi készülődés és a sütés-főzés mennyi időt felvesz és kitölt ezekben a karácsonyra készülő napokban. És mi férfiak ezt csak főhajtással tudjuk nyugtázni, és köszönettel és háladással fogadjuk. Tehát itt van ebben az ünnepben is a mindennapoknak a természetes forgolódása, gesztusa, a testi táplálékról való gondoskodás. De ugyanakkor itt vagyunk, ezen a helyen, Isten házában. Eljövünk imádkozni, eljövünk énekelni, eljövünk hálát adni, eljövünk ismét meghallani a jó hírt, életünk végső valóságáról szóló jó hírt, azt, hogy Isten hogyan hordozza a mi életünket. Tehát kimondva vagy kimondatlanul, megfogalmazva vagy nem, de az a tény, hogy itt vagyunk most ezen a helyen, az bizonyítja, hogy nagyon is jól tudjuk azt, hogy a testi táplálék mellett, igen, a lelki táplálékra is ugyanolyan szükségünk van. Amit Jézus mond, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, mely az ő szájából származik. Jézus beszédeiben, példázataiban a testi táplálék és kenyérre való utalás az nagyon sokszor jelképévé válik a lelki kenyérnek. A tanítványok sokszor zavarban vannak, nem tudják, hogy a tömeget hogy lehet pár kenyerecskével és hallal, pár lakótjával, amit annak idején fogyasztottak, hogy lehet azzal egyáltalán megvendégelni, vagy kielégíteni, vagy valamit adni, hogy csak a foguk hegyére jusson. És Jézus ennek kapcsán rögtön elkezd beszélni a mennyei kenyérről, arról, hogy ő a mennyei kenyér, arról, hogy az ő kenyere az, hogy annak akaratát cselekszi, aki őt elküldte. Lelki kenyér és a mennyei kenyér összefügg az előbbi, az utóbbinak a jelképévé válik. Az, hogy a testi táplálkozás rendjén mi jó nekünk, mi egészséges, mi használ nekünk,
ezzel az utóbbi időben, években, évtizedekben joggal foglalkoznak komoly szakemberek, ugye táplálkozás szakértők és kutatók. És általában a saját tapasztalataink alapján, meg annak alapján, hogy egy ilyen szakember vagy orvos mit javasol, ennek alapján eljutunk a testi táplálkozásunkat illetően egyfajta meggyőződésre. Tudjuk, hogy számunkra mi az egészséges, mi a jó, mi a hasznos, hiszen érezzük azt egy táplálék elfogyasztása után, vagy egy bizonyos életrend és táplálkozási rend kialakítása után, hogy igen, ez energiát ad. Ettől erőre kapok, és el tudom végezni a feladataimat. Jól érzem magam. Eljut az ember, szakember tanácsa, saját tapasztalata alapján egyfajta meggyőződésre. Azt kérdezzük, hogy vajon a lelki kenyér, a lelkiekkel való táplálkozás terén, annak a terén, amit a vallás piaca nyújt, hogy így mondjam, eljuthat-e a mai ember ugyanilyen bizonyosságra, meggyőződésre? Eljuthat-e oda lelki fejlődése egy adott pontján, hogy azt mondja, meg vagyok győződve arról, hogy ez nekem jó, családomnak jó, sőt, munkámra, terveimre nézve szintén segítségemre van, támasz nyújt és hasznos. Sőt, nagy közösség, igen, az emberiség számára is nagyon fontos lenne, hogy ebben járjon mondjuk az a 7 milliárd ember. El lehet-e jutni a lelki kenyér vonatkozásában is, tehát egy ilyen bizonyosságra, hisz akkor, amikor valóban nem csak a kereszténységen belüli különböző vallásfelekezetek közegében élünk, hanem egyre inkább ugye Európa a különböző világvallások keresztmetszetében éli a mindennapjait, ez valóban nagyon sok ember számára egy valós kérdés. El lehet-e jutni a lelki bizonyosságra? Honnan tudhatom, hogyha ugye a lelki vagy a szellemi táplálékok, a lelki gondolatoknak a piacán ajánlják ezt is, azt is és amazt is, honnan tudhatom én azt, hogy az életemet rá kell tennem, jó rá tennem, tápláló és hasznos és energiát ad, rátennem egyik vagy másik ajánlatra. Vajon a karácsonyi evangélium, az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, az egy ajánlat a sok közül, ki kell próbálni az összest, és aztán a végén majd meglátjuk, vagy pedig hogyan juthat az ember olyan belső meggyőződésre, hogy azt mondja, ez az én mennyei kenyerem. És ezt ajánlom a gyermekeimnek, és ebben a szellemben nevelem az unokáimat, és ha ilyen irányba menne a világ, amit ez a kenyér meghatároz, ez a lelki kenyér, akkor bizonyára sokkal békésebb lenne ez a föld. Pál apostol azt mondja, hogy meg vagyok győződve. Sok helyen használja ezt a kifejezést. Úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy küzdök, mint aki nem a levegőben csapkod vaktában. Tudom, kinek hittem, mondja egy másik helyen. Tehát igaz az, hogy a fénynek árnyéka van, és a hit fényének az árnyéka a sokszor a hitet megkísértő hitetlenség vagy kételj, és hogy a mi hitéletünk a kettő harcában zajlik, ez igaz, de a hitetlenség, a kételj az mégiscsak árnyék, nem szerves része a mi hit életünknek, egy olyan árnyék, amit le kell győzni. Legyőzhető-e ez? Vagy mindörökre az lesz a hitnek a sajátossága, hogy segíts, Uram, az én hitetlenségemben. A hitetlenség az mindig egy legyőzendő akadály a hit útján. Pál apostol azt mondja, tudom, kinek hittem, és azt mondja, amikor egy hosszú a lélek harcáról, sőt az egész világ jövendőjéről szóló hosszú eszmefuttatást befejezés lezár, azt mondja, hogy meg vagyok győződve. Ezekben a nagy dolgokban nem vesztem el a lélek harca az est ellen, vagy a világ, az emberek, az emberiség, a kozmosz jövendője ilyen nagy dolgokba bonyolódik bele, és a végén azt mondja, meg vagyok győződve. Eljut egy derűs, egy tiszta lelki bizonyosságig. Általában erre a kérdésre, hogy hol találok én lelki igazságot és lelki kenyeret, melyik vallásban, melyik hitben, általában erre a kérdésre van néhány választípus. Az egyik válasz az, amely úgy véli, hogy az én vallásom az igaz, és ezt az igazságot tűzzel, vassal érvényre kell juttatni, és hogyha nem hajlandók ennek hinni mások, akkor akár fegyverrel és erőszakkal is be kell hajtani őket az én vallásom járnába. A vallási fanatizmusnak a válasza ez arra a kérdésre, hogy melyik vallás az igaz. Természetesen minden egyes felekezet sorában lehetnek ilyen, ma így mondják, fanatikusok, akik úgy ragaszkodnak a saját igazságukhoz, hogy egyáltalán nem törődnek azzal, ha ez másokat sért, sőt, eszköznek használják mások megalázásában, vagy éppen elpusztításában. Lehetnek ennek durvább, vagy finomabb formái, de a lényeg az, hogy egy olyan hitről van szó, a hitnek egy olyan felfogásáról, ami megaláz és kirekeszt másokat. Ami összetöri mások istenképűségét és igazi emberségét, nem veszi figyelembe. Az én vallásom az igaz. Aztán van egy olyan válasz lehetőség is, hogy egyik vallás sem igaz. Ez a ateizmusnak a válasza, tudjuk jól, mit jelentett 40 éven keresztül, hány millió és hány több tízmillió ember halálával és elpusztításával járt. Miért? Mert Isten üresen maradt, mert kiüresített emberek és hatalmak által kiüresített székébe az ember, és egy-egy diktátor ült oda. Egyik vallás sem igaz, minden vallás csak ópium a népnek. Aztán egy harmadik válasz lehetőség hasonló ehhez, hogy egyenlőséggel tesz minden vallás közé, de egy pozitív, nagy lelkűséggel azt mondja, minden vallásban van jó is, meg rossz is. Tehát tulajdonképpen mindenik egyforma. Mit válaszolhatunk mi keresztények, különösen akkor, amikor az egész világon ezt a nagy ünnepet üljük, amelynek a lényege ez, hogy Immanuel velünk az Isten. Mit válaszolhatunk ezekre a válasz lehetőségekre? Hogyan viszonyuljunk ehhez? Mit mondjunk erre a kérdésre, hogy eljuthat-e az ember lelki téren is arra a bizonyosságra, amely tudja, hogy hol van a lélek kenyere? A keresztény hit Krisztus követésének az útja, nyilvánvaló mondanom sem kell, egyik sem e felsorolt három lehetőség közül. Megvan arról győződve, hogy van igazság, de az nem az én vallásom igazsága, mint egy történelmi képződmény hagyományának az igazsága, Van igazság, és az egyedül Krisztusnál és Istennél van, és az ki is jelentetett az ember számára. És minden egyes ember bármilyen felekezetből, nyelvből, népből vagy vallási hagyományból jöjjön, akkor jut el az igazságra, hogyha ebből a mennyei kenyérből táplálkozik. Ez egyáltalán nem inkább a birtokom, mint egy más felekezethez vagy felekezeten kívüli embernek nem birtoka. De megkaphatjuk újból és újból az Isten kegyelméből. Erről van meggyőződve tehát az apostol. Arról van meggyőződve, hogy az Isten szeretete jelent meg Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Minden keresztény hitnek a szíve, a magva, a lényege. Ilyenkor ünnepeken én legalábbis különös késztetést érzek arra, amikor egy igét választok az igehirdetés alapjául, hogy olyasmiről beszéljek, ami a hitnek a szívét jelent. Évközben, vagy éppen gyülekezettel, vagy diákokkal való foglalkozásban 100 és 1000 részletkérdést kell és szükséges tárgyalni. De ezeken az ünnepeken ismét és ismét a hitünk szívére és lényegére kell figyelni. Pál apostol így fogalmazza meg, az Isten szeretete megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Megjelent azt jelenti, hogy az időnek, a konkrét tér és időnek egy adott pontján olyan nyilvánvalóvá lett, ahogyan addig korábban nem volt nyilvánvaló. Az Isten örökkévaló szeretete azelőtt is létezett, és betölti az ő örökkévalóságot, a teret és az időt, és minden tér és idő előtti és fölötti valóságot, de a mi emberi történelmünkben ekkor jelent meg. Ezt ünnepeljük mi karácsonykor. Megjelent az Isten szeretete. Volt kedves gyülekezetemben, nemrégiben látogattam meg, szintén nagyon kedves idős gondnokunkat, egykori gondnokunkat, 80 év körüli, súlyos betegséggel küszködik, agyganattal sugározzák, de olyan jó volt elbeszélgetni, és mosolyogva mondta el azt, hogy a jó atya kezében vagyunk. Mi jelentheti a hitnek a lényegét? Az Isten szeretete megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Valóban sokszor ezekről a nagyon kedves, egyszerű, alázatos, tiszta hitű emberektől tanuljuk meg újból és újból, idézőjelben mi tanultak, azt, hogy mi a hitnek a lényege. Pál apostol is így látta, és így látta az időkön keresztül nagyon sok hűséges tanúja, és így láthatjuk az Isten kegyelméből mi is. Az Isten szeretete jelent meg karácsonykor Jézus Krisztusban. Nagyon sokszor fölmerül a kérdés, előző istentiszteleten is elhangzott, hogy akkor, amikor annyi csapás, annyi minden rossz történik a világban, akár nagy politikai szinten, akár egyénileg is, hogyan lehet elmondani egy embernek azt, hogy az Isten szeretete jelent meg Krisztusban e világban. Valaki, akit talán eldobtak a szülei, aki esetleg árvaházban, vagy éppen nevelőintézetben hányódott, valaki, akinek nagyon sok lelki és talán testi sebe is van, és ott vannak ezek a hegek, talán az élete végéig, hogy lehet elmondani, az Isten szeretete jelent meg Krisztusban karácsonykor. Szóban talán kevésbé lehet elmondani, mint tettekben. Két dologra feltétlenül figyelni kell egy ilyen helyzetben. arra rányítani az ilyen ember figyelmét, és minden ember figyelmét, hogy ha mi Isten szeretetéről akarunk hallani, tudomást szerezni, vagy tapasztalatot erről, akkor nem a magunk tapasztalatánál kell kezdeni. Nem annál a rossznál, amit más emberek hitetlensége, felelőtlensége, kegyetlensége, szeretetlensége, hűtlensége elkövetett ellenünk. Hanem ott kell kezdenünk, hogy kicsoda jelent meg karácsonykor, és ő benne, a mi Urunkban, mi jelent meg. Az Isten szeretete. Felébredünk reggel, és erősítsük meg magunkban azt a gondolatot, hogy az Isten szeretete adott nekünk életet, ébresztett fel, hordozott, és hordozni fog ezen a napon. És este lehunjuk a szemünket, és hunjuk le azzal az imádságos tudattal, hogy az Isten szeretete adott erőt erre a napra. És akkor, amikor kikapcsol az agy, mert álomba zuhanok, akkor is ő fog hordozni. Az Isten szeretete. Minden ember, és a sok pofont kapott ember számára is erre a pontra kell irányítani a figyelmet. Ne mások viselkedéséből mérd le azt, hogy szerete az Isten vagy nem, hanem az Isten viselkedéséből, aki Krisztust adta. Ez a dolognak az egyik oldala. Ezt azonban csak úgy lehet elmondani, sérült vagy nem sérült emberek felé, azzal az igyekezettel, hogy mi magunk tetteinkkel, cselekedeteinkkel, felé fordulásunkkal valóban az Isten szeretetét akarjuk közvetíteni. Hogy valóban komolyan vesszük azt, hogy Isten azt akarja, hogy itt és most én legyek az ő karja. Az én karom legyen az ő karja, az én szájam legyen az ő szája, az én lábam legyen az ő lába. Komolyan venni azt, hogy a másik ember csak rajtunk, gyülekezeten keresztül, hívő emberek keresztül érzékelhet Isten szeretetét, embereken keresztül érzékelheti azt, de ugyanakkor, ha emberek mulasztásából arra a következtetése jutna, hogy az Isten már engem se szeret, akkor mindig visszairányítani a figyelmet az emberekről az Isten cselekvésére. Meg vagyok győződve, hogy ez a szeretet jelent meg Jézus Krisztusban, amiben. Kétféle kenyérről beszéltem, testvéreim. Nem régen olvastam egy számomra nagyon megdöbbentő, egészen rövid, kicsi hírt az egyik hírportálon, ami arról szólt, hogy Afrikának egyik legszegényebb országában lefoglaltak egy hamisított rizs szállítót. Több tonna rizse. De ez a rizs nem valóságos rizs volt. Nem a gabonaföldeken termett rizs volt, amivel táplálkozni lehet, egyébként annak a nagyon szegény országnak ez a fő eledele, hanem gonosz, rafinált, pénzéhes emberek kitalálták, hogy lehet hamisítani, és műanyag rizset állítottak össze. Hulladék műanyagból, ki tudja, hogy miből, de hogyha a markával vette a szegény ember, nem tudott első látásra különbséget tenni az igazi rizs, meg a műanyag rizs között. És valamivel olcsóbban akarták forgalmazni, hogy harapjanak rá az emberek, hogy így gazdagodjon meg, aki ezt kiötölte, és hát a többi nem érdekelte őket. Ez volt a rövid pársoros hír a napokban, és nagyon elgondolkoztatott. Elképzeltem azt az édesanyát, aki összekuporgatta a kicsi pénzét, hogy legyen miből egy kiló rizset megvásárolnia, megfőzze a gyermekeinek. És amikor ezt megtette, akkor leülnek az asztalhoz, vagy le se ülnek, csak lekuporodnak a földre egy sátor alá, és kiderül, hogy csupa ehetetlen ragacsot főztek meg. Pedig látszatra egyik is úgy néz ki, mint a másik. Csak a lényeg teljesen más. Elgondolkoztatott nagyon
ez a történet.
Az, hogy vajon lelkileg nem így vagyunk-e mi emberek. Hogy mi az a kenyér, amire azt mondjuk, hogy ez igen, ez táplált, és mi az, amire azt kell mondanunk, hogy ez hamisítvány, ez hazugság, ez nem csak, hogy nem táplál, hanem egyenesen aláássa az egészségemet. Hogyha Isten ad olyan pillanatokat az életben, amikor meghajtjuk a fejünket, és imádságban kinyílunk előtte, ha ad olyan kegyelmet, hogy jót tehetünk ellenségeinkkel, akkor azokban a pillanatokban érezzük, hogy mi a mennyei kenyér. És minden, ami nem ebből, a lisztből való, minden egyéb hamisítvány. Megvan a mennyei kenyér, ez a karácsonyi üzenet. Pál apostol arról beszél, hogy köztem és a kenyér között sok minden ott állhat torlaszként és akadályként. Sok minden elválaszthat ettől a kenyértől. És három csoportot sorol fel a világ dolgaiból, amelyek mind-mind elválaszthatnak. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, magasság, mélység, és így tovább. A sok-sok felsorolást háromféleképpen lehet csoportosítani. Közöttem és a mennyei kenyér között ott állhat a halál, a halálos fenyegetettség, a veszedelem, mindaz a nyomorúság és baj, amit az előző versekben felsorol. Nyomorúság, üldözés, vagy éppen éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, minden, ami veszélyezteti az ember életét. És ami miatt mi aggódunk. Miért aggódunk, hogy ki tudjuk-e fizetni a számlát? Azért, mert szűkösen vagyunk. Miért baj az, ha nem tudjuk kifizetni? Azért, mert akkor megfázik az ember, és aláássa a saját egészségét, és így tovább. Minden aggódás az önfenntartás ösztönéből fakad, és egy bizonyos értelemben teljesen természetes. Pál azt mondja, hogy sem a mindennapok szűkössége, sem ellenséges dolgok, körülmények veszélyeztetettsége, amit ebben a szóban sűrít, hogy halál, halálos veszedelem, nem választhat el az Isten szeretetét. Ettől az élettől megfoszthat, úgy, ahogy ezek a szörnyű merényletek is, ami megrendített az elmúlt napokban ismét, megfoszthatja az ártatlan, gyanútlan, jóhiszemű, ünneplő embereket az életüktől is. Ettől megfoszthat. De nem foszthat meg, attól, hogy örökkévaló, igazi közösségben legyek az Istennel. Aztán megfoszthat az élet is. És itt az életnek a pozitív tartalmai, dolgait kell érteni. A jólétet, az egészséget, a gazdagságot, a hírnevet, a megbecsülést. Ezek is megfoszthatnak a mennyei kenyértől. Mert azt mondja, hogy az ember a maga gondtalanságban mi szükségem van nekem, Isten? Miért keressem én őt, amikor mindenem megvan? Megfoszthat a szűkösség és a veszedelem, megfoszthat az élet és a jólét, és Pál megnevez egy néhány olyan dolgot, amit ma így mondhatnánk, hogy sorsszerű hatalmak, magasság, mélység, angyalok, fejedelemségek, hatalmasságok, az akkori világban egyszerűen láthatatlan, sorsszerű hatalmakat értettek ezeken a kifejezéseken. Akiket nem tudunk befolyásolni, nem tudunk uralni őket, nem tudjuk uralni őket. Mai ember talán inkább a történelmi sorsszerűségre gondol, egy birodalomnak a polgára vagyok, egy ország polgára, ha az ország belekeveredik egy háborúba, fölött nekem egy szál embernek nincsen hatalma. Sem halál, sem élet, sem sorsszerű, látható, történelmi vagy láthatatlan hatalma nem választhatnak el az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban, a mi Urunkban. Ahhoz, hogy mindez igaz legyen, ahhoz valóban a Szentlélek munkájára van szükség. És befejezésül hadd olvassak el egy rövid imádságot, amely olyan szépen jelzi azt, hogy Isten lelke munkája nélkül még az egyház, még a prédikáló egyház is lehet olyan műanyag rizs, lehet nem tápláló közösség, de Isten szent lelkével ez az üzenet jelen valóvá válik, ahogy előző Isten tiszteleten elhangzott, az egyes szám első szemében mondott régi Isten szabadítására való emlékezés. Elolvasom ezt a imádságot, ami így hangzik. Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az evangélium holdbetű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintély uralkodás, a misszió csak propaganda, az Isten tisztelet emlékek fölidézése csupán, és a keresztény cselekvés csak kényszerű rabszolga erkölcs. De ő benne a világ felemelkedik, a feltámadott Krisztus itt van, az evangélium életerő, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély szabadító szolgálat, a misszió pünkösd, az úrvacsora emlék és a jövő nagy közösségének az elővételezése és az emberi cselekvés isteni formát ölt. Adja Isten kegyelme, hogy Szentlélek által felismerjük a mennyei kenyeret, és hálát tudjunk adni azért, hogy semmi nem választhat el tőle. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk! Megköszönjük neked a te ígéd üzenetét, a régi és mégis új üzenetet. Te adj világos látást akkor, amikor számba vesszük életünket, dolgainkat, amikor feleltározzuk ez év végeztével is az elmúlt esztendő eseményeit. Te adj nekünk tisztán látást, hogy megérthessük, mi az, ami leginkább kísért, hogy elválasszon tőled. A fizikai fenyegetettség, a halál, annak a lehetősége, a betegség, vagy éppen ellenkezőleg az élet, és mindaz a jóság és szépség, amit megad az élet számára. Mi az, ami elválaszt tőled? Titkos félelmünk láthatatlan hatalmasságoktól? Segíts, mennyi édesatyánk, minden ilyen félelmet leküzdeni, és add lelkünkbe azt a bizonyosságot, hogy semmi nem választhat el te tőled. Akkor, amikor megszületik bennünk ez a bizonyosság, akkor érezzük a te lelked szabadságát. Akkor képesek vagyunk a szeretetre, az alázatosságra, mert tudjuk, hogy a mi életünk el van rejtve te nálad. Imádkozunk, mennyi édesatyánk, mindazokért, akiknek az élete azt mutatja, hogy mégis megtörhet hitük, emberségük, reménykedésük, talán az Isten keresésük is. Mert elválasztja őket te tőled az élet, vagy a halál, vagy a félelem. Segíts, mennyi édesatyánk, hogy akkor, amikor összetört életeket látunk, akkor még inkább alázatban meg tudjuk hajtani a fejünket, és azt tudjuk mondani, hogy milyen nagy kiváltság, hogy te megtartottad még a mi reménységünket, hitünket és szeretetünket. Segíts, hogy mindig figyelmeztetés legyen egy-egy embernek, embereknek, közösségeknek. Az ilyen sorsa arra nézve, hogy milyen drága is a mennyei kenyérrel való közösség, és milyen fontos is az, hogy együtt maradjunk ő vele. Áld meg ünneplésünket, mennyi édesatyánk! Adj nekünk tiszta szívet, hogy ne hamis kenyeret adjunk másoknak, gyermekeinknek, ne hamis szót, ne hamis ölelést és simogatást, hanem olyat, ami benne van, ami egész lényünk, szeretetünk, igazságunk, hűségünk. Hallgass meg, mennyi édesatyánk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus által, amikor különösképpen imádkozunk betegekért, magányosokért, hajléktalanokért, egyedülvalókért, akik magányosan ünnepelnek, és ilyenkor még inkább érzik az egyedüllét, keserűségét. Te támasz olyan embereket, akik észreveszik őket, és közel lépnek hozzájuk. Áld meg ezt a közösséget, hogy a továbbiakban is hegyen épült város és messzire fénylő világosság lehessen a te kegyelmedből. Amen.